Máté evangéliuma 11. fejezet, 25-ös verstől a 30-ig terjedő igeszakaszt, melyet most ülve hallgassatok meg, nem kisebb tisztelettel Istenre, mint hogyha állnátok. Gyerekeket közben elbocsátjuk, áldjon meg az utiteket. Tehát Máté evangéliuma 11. fejezet, 25-ös verstől. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: Magasztalak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Csak most még olvastam az igét, eszembe jutottam én. Ugye, hogy szoktunk reagálni, amikor szorult helyzetben vagyunk? Szerintem és alázatosan? Általában idegesek vagyunk, türelmetlenek vagyunk, indulatosak vagyunk, legalábbis én gyakran ezt teszem észre, amikor fizikailag fáradt vagyok, lelki problémák között vagyok, sokféle nyomásatlan az életem, akkor nem a szerítsés alát jön még mindig az életemből, hanem sajnos még gyakran előfordul, hogy inkább az akaratottságból fakadó türelmetlenség jön elő az életemben. Ebből is mutatkozik, hogy még nem jártam ki minden iskolát, amit itt Jézus Krisztus mond, hogy beírat mindannyiunkat egy iskolába, egy intézménybe, amelynek a célja az, hogy a szerítséget és az alázatot tanuljuk tőle. Amen. Nem kell megijedni, tehát ha még nem vagy mindig minden élethelyzetben a legszerítebb, legalázatosabb, ennek szenvedői mindig azok, akik hozzá közel vannak. Nem mentem fel sem magamat, sem téged, mert ez bűn, ebből meg kell térni. Viszont Isten igéje pedig azt mondja, hogy szerítség és alázat tanulható, viszont csak ilyen szituációkban. Tehát az a helyzet, hogy ezt tanulni, ebben az iskolában járni, ez csak azzal jár, hogy ilyen szituációba kerül az ember, és ezekben a szorult szituációban, nehéz helyzetekben nézi Jézust, figyel a Szentlélekre, figyel a Bibliára, hogyha elhibázta, megtér, bocsánatot kér, rendezi, hogyha meg időbe tudja venni a lélek erejét, az Isten igének tanítását, akkor meg győzelemre vezeti az Úr az ő ereje által, és ez egy jó tapasztalat, hogy milyen jó, hogy befogtam a számat, és előtte azt mondtam: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását, hogy ne szóljanak azok álnokságot. Ugye Dávidnak volt egy imádsága. Nos, ugye először is a kinyilatkoztatás, amit olvastunk, az a kezdődik, abban az időben. Máté még kétszer alkalmaz ezt a fordulatot a 12.1-ben és a 14.1-ben. Mindig egy bizonyos szakaszt, egy bizonyos helyen töltött időt jelent, egy bizonyos fajta jelentőséget tulajdonít a következő szakasznak is ezzel a kifejezéssel az evangélista. Itt alapvetően ahhoz érkezünk el, amikor a názáreti Jézus Krisztus ad egy betekintést, egy kinyilatkoztatás, kijelentést az üdvtörténetbe, az üdvösség titkába, amely személyesen éri, személyesen érinti az embert, az üdvösség pedig úgy azt jelenti, hogy megszabadítva lenni, megszabadulni a bűn és a halál az ördög igájából, és felszabadítva lenni az Istennel való személyes közösségre és az örök életre. Tehát itt most Jézus Krisztus abban az időben adott egy betekintést, egy kinyilatkoztatást az emberek számára, hogy hogyan is működik az Isten szabadító munkája az emberek életében, és miért van az, hogy egyesek kimaradnak belőle, mások meg benne vannak ebben a munkában, miért van az, hogy te ülsz itt ezen a mai vasárnapon, és mondjuk a testvéred, szerint sokszor vérszerinti testvérünk sem ül itt, mert még nem ismerte meg az Urat, vagy a szüleink nincsenek még itt, vagy az unokatestvéreink, vagy a munkatársaink, hogy kicsit tágabb körbe menjünk, vagy a régi barátaink közül elkezdtük keresni Istent, érdeklődtünk, még Bibliát is olvastunk, és nem mindenki tapasztalta meg az üdvösséget, a szabadítást, hanem többen a baráti társaságból ugye kimaradtak ebből, és sok esetben, vagy több esetben még ellenségeinké is lettek bizonyos szempontból, vagy gúnyoltak és csúfoltak bennünket Krisztusért. Azt mondja Jézus aztán, hogy magasztalak, Atyám. Na most, Ugye ez a, maga ez a kifejezés, nagyon érdekes kifejezés a Bibliában. Jelent azt is, hogy vallást tenni, elismerni, a megvallás pedig azt jelenti, ugye, hogy együtt szólni valakivel. Egyet értve szólni valakivel. Tehát mindenképpen maga, a magasztalás dicsőítés is helyes, terem helyten folytás, de mégis van egy olyan értelme is ennek a szónak, hogy megvallom. Azt mondja itt Jézus, hogy megvallom, Atyám, aki a mennyi és föld ura vagy, hogy. Tehát most Jézus Krisztus vallást tesz arról, ahogy az Atya működik és cselekszik ebben a világban, az emberek életében és az emberek gondolkodásmódjától, hozzáállásától függően az ő szívükben és életükben. Aztán a 25. versben még a következő kis szakasz azt mondja, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől. Tehát azt jelenti, hogy akik itt vagyunk, azok mind zizik vagyunk? Tehát sárga kártyások? Útban a gyogyó felé, vagy útban a gyogyóból? Mert hát ugye elrejtett ezeket a bölcsek és az okosok elől, értelmesek elől. Na mindjárt megnézzük közelebb, hogy mit is jelent ez a kinyilatkoztatás. Nyilván nem azt jelenti, hogy itt vagytok azok, hogy itt vagyunk azok, teljesen elment az eszünk, bár hadd mondjam nektek, hogyha elbeszélgetsz mondjuk egy tanult pszichiáterrel, akkor elmondod neki, amit hiszel, meg amit gondolsz, hát nagyon hamar kiveri nála a biztosítékot. Szerintem néhány mondat emlékszem, már mondtam nektek, mikor a biológus bácsinak, az ELTE professzorának mondtam azt, hogy örök életem van. Na az volt az a pont, amikor majdnem kiugrott a vonatból. Tehát pedig még meg se állt. Mert ez kivetene a biztosítékot, ez neki bolondság. Mi meg ebben élünk, hogy ezt teljesen hisszük, hogy nem örök életünk van, megyünk a mennyországba, hogy van mennyország, nem is látjuk egyébként a mennyországot, de teljesen hisszük, hogy van mennyország, nem látjuk az Isten, de hiszünk benne, hiszük, Jézus feltámadt és él, beszélgetünk vele, egyébként ami külső szemlének magunkba beszélést jelent, tehát ő amikor lát bennünk, motyogsz, meg beszélgetsz magadba, persze beszélnek mások is magukba, csak azok én zizik. Na hát érted, szóval a kívülállóknak, egy keresztény embernek a gondolkodás mondja, a hite, meg az élet, az tényleg bolondság. Nem? De tetszett az Istennek, hogy az evangélium bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. És végül is ezek a bolondok nyerik meg a jutalmat, amilyenek ti vagytok, meg mi vagyunk, nyilván a világ szemében jelzem ezt, ugye. Mi tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Nemrégen beszélgettünk emberekkel, aztán elkezdtek gúnyolni bennünket, mint keresztényeket. Egy testvére, mert voltunk ebben a beszélgetésben, megvergettem állat, ne aggódj, hogy mi tudjuk, hova megyünk, ők még nem. Mert ha tudnák, hova mennek, gyorsan megtérnének. Mert jelen pillanatban azt is tudjuk, ők hova tartanak. De így gúnyolhatnak bennünket, de a biztosabb szituációban, helyben mégis mi vagyunk. De mi tudjuk, hova tartunk. Nem csak azt tudjuk, honnan jöttünk, azt is tudjuk, hova megyünk. Amen. Tehát mégis azt gondolom, hogy jobb így élni. Na nézzük ezeket a bölcseket, meg ezeket a értelmeseket. Most néhány dolgot mondok, természetesen amit mondani fogok, azt nem a világi tudományok ellen fogalmazom meg. Tehát nem úgy kell érteni, hogy mi keresztények nem értékeljük a tudományt és a tudomány vívmányait. Ellenkezőleg ugye már a sötét középkorban még a kereszténység is kijött, hogy mindenféle dolgot ellenezzen, és még mindig tányér alakúnak képzelje el a Földet, és legalábbis, hogy a nap és a Föld körül kerünk. Tehát ugye ebből, jól emlékszem, Kopernikus óta már kijöttünk, de ugye volt némi viaskodás azért ezzel annak idején. Tehát nem szeretnénk ilyen középkori gondolkodásmódba süllyedni, és ne is értsétek így. Nos, a teremtett világnak a vizsgálata, ugye, alapvetően az atomok, a molekulák, sejtek szintjén óriási tudományos ismereteket igényel. Így van, nézek itt a biológusokra, meg fizikusokra, meg matematikusokra, meg mindenféle geológusokra. Tehát óriási tudást igényel. Tehát a világnak, az alkotó elemeinek, a legapróbb alkotó elemeinek a vizsgálata hihetetlen tudást, eszközrendszert igényel, hogy abban bármilyen szintű vizsgálódást is végezzen valaki. Így van? Nagyon nagy bölcsesség és értelmi tudás kell hozzá. És ezek a tudósok, ugye ezeket kutatják is, és van is lehetőség kutatni tudományos módszerek és eszközökkel. A bölcsesség és tudásuk az egyszerű emberek számára érthetetlen. Amikor hallasz megnyilakozni egy ilyen tudományos embert, és beszél a saját nyelvén, tehát ami neki abban él, egyszerű emberek egy kukkot abból meg nem értenek. Így van, emlékszem rá, amikor volt itt az előadás Márkék, akkor itt voltak, és a fiatal hölgy bizonyosított, hogy milyen tudományos területen kutatott, és mondott olyan szavakat, érted, sorba, folyamatosan, egy mondatban többet is, hogy elvesztettem a fonalat. Tehát én nem értettem ezt a dolgot. Én ehhez egyszerű ember vagyok. Én ezt a fajta tudományos nyelvet nem értem. És azért annyi megnyugtató van ebben, hogy még sokan vannak így ezzel velem együtt. Tehát szavaikat és mondataikat csak kevesen értik meg, mégis hatalmas tudásuk van. Igaz? Ezt elfogadhatjuk. Aztán van a másik csoport, amiről itt Jézus beszél többször is, és konfrontálik velük, de ma is jelen van ez a csoport, ez a gondolkodásmód az egyházi dimenzióban. Az írástudók és farizeusok. Ezek az emberek hihetetlen tudásra is ismertettek szert a Szentírásból, a hagyományokból, az atyák hagyományaiból óriási tudást halmoztak el, amikor beszéltek erről, elkápáztatták a hallgatóikat. Hú, miket mond? Hogy egy kis ilyen, egy kis olyan szó, ugye, ma is, egy kis héber, egy kis görög, egy kis ragozás, egy kis... Ájultak elfele azok, akik hallgatták őket, mert csillogtatták az Istennel kapcsolatos ismereteiket. Csodálták őket az emberek, amikor hallgatták a tudásuk miatt, és hú, micsoda tudásuk van. A probléma csak az volt, hogy amiket tanítottak, azokat maguk az életpéldájukkal nem igazolták, és az egyszerű emberek nem úgy megcselekedni nem tudták, még megjegyezni sem voltak képesek azt az hihetetlen tudás halmaz meg szabályrendszert, amit létrehoztak. Elmondja Jézus, hogy elhordozhatatlan igát tettetek a hallgatóitok a népnek a nyakára, amit ti egy újra sem érintetek. Igaz? Óriás tudás, a teológiai tudás, meg ismeret, ugye hozzá kapcsolódó biblia, földrajz, történelem, etimológia, tehát nyelv a tudománya, hihetetlen tudás. Tehát azt gondolom, lenyűgöző. Ilyen embereket hallgatni is ezekre a dolgokról, fantasztikus dolog. Viszont ez önmagában még nem jelent megérkezést. Aztán nézzük a következő csoportot, szintén közeledve a mai dimenziónkhoz is, de hát az ókorban is, a bibliai időkben is, új szövetségi időkben is ezek megjelentek. A vallások, bálványimádó kultuszok alapítói és papjai gyakran beszélnek titkos tudásról. Olyan titkos tudásról, amelyet csak a beavatottak ismernek. Ez jellemző ezekre a misztikus vallásokra. És minél tovább jársz és fizeted a pénzt, annál tovább érzel azt, hogy mindig nem tudsz semmit. Mert mindig keresel ezt a titkot. Az a probléma ezzel, hogy ők úgy gondolják, hogy be vannak avat ebben a dologban, abban mindenképpen be vannak avat, hogy még ők se tudják, hogy mit keresnek, csak keresik, de nagyon. A tudásuk misztikus, sokszor üres, vagy pedig sötét forrásból fakadó, gonosz erőkből és kinyilatkoztatásokból fakadó tudás. Mindenképpen hallgatóikat a bizonytalanságban és félelemben tartják, és azzal, hogy majd még, ha tovább jössz hozzá, még majd juthatsz előrébb valamikor, ezáltal függőségi viszonyt is hoznak létre, hogy menjenek is a hamis remény, amíg kitart, addig fizessék a számlát. Ilyen jellegű ördögi bölcsességről is van szó. Tehát van a bibliotanás szerint testi, földi és ördögi bölcsesség, amely még nem az Isten bölcsessége. Ugye Jakab apostol ír erről a fajta bölcsességről. Nyilván, megint hadd mondjam, itt nem a tudományos ismeretekről, nem a biblia tanulmányozásának mélységeiről, a héber és a görög nyelv eredeti olvasása ismeretéről van szó, nem, hogy az rossz, nem erről van szó, értitek, hanem amikor ez lesz a fókusz, ez a tudomány, az emberi okoskodás bölcsesség válik központtá, és ezek azt kell mondani, hogy elválasztják az embereket az élő Isten ismeretétől és imádatától. Erről beszél Jézus. A római levél első fejezetéhez lapozzatok oda, a bibliáitokban, és majd az 1 Korintushoz fogunk lapozni, és onnan egy hosszabb igerészt olvasunk, mert a Biblia beszél erről, Pál apostol fejtegeti ezt a Jézusi kijelentést, magyarázza ezt a Krisztusi kinyilatkoztatást, amiről beszél, hogy mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől. Mindjárt még tovább fogom ezt vinni, ezt a fonalat vagy gondolatot. Római levél első rész 22. verstől a 24-es versig. Aztán majd az 1 Korintushoz lapozunk. Róma 1.22-től tehát így hangzik. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszó-mászó képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Azt gondolom, hogy veletek együtt én magam is újra és újra megdöbbenünk, amikor mondjuk egy vehemens európai parlamenti képviselőről azt olvassuk, hogy bizonyos pedofil hajlamai és gyakorlatai vannak. Vagy azt olvassuk, hogy nagy tudású emberek, híres emberek, az életben valamit tényleg olyan ismerettel, bölcsességgel rendelkező emberek, homoszexuálisok, a féktelen és elköstelen életmódnak a rabjai. Ugye számtalan ilyen ember van most, ami kibuktak ugye a társadalom felsőbb rétegeiből. Ugye azt mondták mondani, hogy a börtönben már alig van hely, mert annyi ember kerül börtönbe. Gyakorlatilag példakép nélküli világban élünk. Csalódások, kudarcok élik, és ezek az emberek azért valljuk meg őszintén, sok szokták mondani a homoszexuálisokról, hogy különösen a média területen, a művészet területén nagyon termékenyek. Tehát van egy csomó értékben, és a kettőt összerakod, hogy tényleg olyan tehetséges, és hát homokos. És lerőbensz. És itt van az Isten igéjébe kinyilatkoztatva, amikor az ember a saját bölcsességétől oktalanul fölfoglalkodik, arra támaszkodik, akkor keresi, mivel ő annyi mindent tud már, hogy látja, hogy önmagában azok, amit tud, nem fogja kielégíteni, ezért ferdehajlamú vágyak törnek elő a testéből, a személyiségéből, és megjelenik a homoszexualitás, vagy ugye a féktelen szexuális elköstelenség, ugye egymás testét gyalázzák meg, ez ugye a féktelen egymás használó szexualitásból is fakad, amikor gyakorlatilag divattá vált az, hogy használják egymást a vágyai kielégítésére az emberek, tehát meggyalázzák egymás testét, nem mint embert, mint egy személyiséget kezelik a másikat, pusztán az önző kívánságaik kielégítésére használják fel a másik testét. És kölcsönös egyébként nőknél, férfiaknál egyaránt megjelenik ez a mai kultúránkban, tele van ilyennel a gondolkodás, hallgatsz férfiakat beszélni, világi férfiakat beszélni, még te szégyeld el magad, úgyhogy én a világba jöttem. Tehát én azért tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal, de mégis sokkol, hogy mennyire ez a nihil jön belőlük, és mennyire a szexuális gerjedelem és a megalázó beszéd a nőkről, nyilván ez kellek nők is, tehát akik ilyen módon élik az életüket, adja az Úr a megtérés, a szabadulást, tehát nem ítélkezni szeretnék felettük, csak elmondani azt, hogy a emberi bölcsességnek a kifutása az, amit látunk. Tehát milyen okos emberek, ezt akarom érzékeltetni. Mennyire okos és értelmes emberek, nagy tudás emberekről beszélünk itt. Mégis olyan elkölcsi nívója sincs, mint egy egyszerű paraszbácsinak 50 évvel ezelőtt bármelyik faluban. Aki nem olvasott annyit, azt se tudta ki az a Lev Tolsztoj, fogalma se volt arról, azt mondta, na fel kell, meg le fog menni, azt tudta, hogy eső jön, mert olyan kis megszántotta, tudta, ki van szolgáltatva az élő Istennek, elment a templomba vasárnap, vagy meg volt érve, vagy nem, de valami istenfélem azért volt benne, és tudta, hogy hát férfiaknak hálni, az fúj. Az gusztustalan. Undorító. Az, hogy valakinek már nagy a pocakja, és úgy megy, házasodik meg, hát az tisztátalan. Az nem elfogadható. Nem? Egyszerű emberek, akik nem voltak bölcsek a világ szemében, mégis bölcsebbek voltak ezeknél, akik ma magukat annyira bölcsnek tartják, és úgy beszélnek a médiában, és olyan szavakat használnak értelmes emberek, az ember megdöbben rajta. Hogy lehet így beszélni, ilyen közönségesen beszélni, akár a parlamentben is. A korintusiak azért első levélben azt olvassuk, tehát ugye ezt arra azért mondom, hogy hova viszi az embert a saját bölcsessége. Még ha annyira csillogó is az a bölcsesség. Ha nem párosul Isten félelemmel. Tehát nem minden tudós ilyen azért. Tehát értitek, szóval nem erről beszélek, nem minden értékes ember, meg nagytudás ember ilyen. De az, ha megvan az alázat, az Isten előtt elsősorban. Meg emberek előtt is. 1 Korintus 1:18-31, tehát aki ugye értéket mutat fel, Biblia értelemben is, abban megvan az alázat és az Isten félelem is. 1 Korintus 1:18-tól 31. versig olvassuk az igét. Nézzétek csak, itt is Pál fejtegeti ezt a bölcsesség, értelem, Isten bolondsága témát. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Amen. Tehát meglepő az, hogyha legyintenek emberek, amikor arról beszélsz, hogy ha hiszel Jézusban, az ő halálában, az ő szenvedésében, akkor megszabadulsz a bűntől és örök életed van? Hát normális dolog azt mondja, hogy bolondság. Ha szeret és tisztel, akkor nem mondja meg neked, csak gondolja. Aki nyilván a saját tudásától, bölcsességétől ok nélkül felfogalkodik. Viszont az, aki majd mindjárt meglátjuk más, hogy milyen, az pedig megragadja a lehetőséget, és azért ilyenekkel is találkozunk. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Most gondoljatok bele, amikor mennyországban leszünk, minden tudás birtokában leszünk. Tehát gondoljatok bele, tehát ezek a jellegű különbségek megszűnnek. Tehát úgy fogod ismerni a fizika legmélyebb ismereteit is, amit ma még fel se fedeztek, míg majd tudós se ismeri. Atomfizika. Így át fogod látni. Zutty. Ott röpül, ott megy, ott adja az energiát. Ah, hát ez nem jött le nekem negyedik osztályos koromban, vagy ötödik osztályos koromban. Most már értem. Ugye a ötödik osztályt általánosan értettem, nem egyetemre. Ez neked is tetszett. Tehát ugye a mennyországból nézve, értitek? Ez a fajta iszonyú küzdelem, ami nem értéktelen jelzem. Tehát mondom, nem örülök annak, hogy felfedezték például a penicilint, ugye azért, vagy a C-vitamin, tehát azért ezek mind jó dolgok. Bár higgyétek el, azt már felfedezték régen. Tehát amikor a csipkebogyóból csináltak teát, és azt mondta, hogy kicsim, ezt idd meg, ez nagy dózis lesz, akkor még nem szurkálták annyira a gyereket, mint most. Tehát nyilván ugye sokan meg is haltak abban az időben azért, tudjátok, tehát azért más volt a halálos arányban gyerekeknél is, tehát sok érték van azért a tudományos ismeretekben, de látjátok, hogy önmagában, mennyi dimenzióból fakadóan, mennyit tanultatok? Mennyi országban lesztek? Jó, de ehhez az élethez viszont kell a boldoguláshoz, hogy kiki a képességét jól kamatoztassa és haladjon előre. De nem szabad elfelejteni ezt az aspektusát a tudománynak, és alázatos. Ez segít bennünket alázatra. Amúgy is az Úrtól függünk, tehát nemrégen újra megtapasztaltam ezt, egy kicsit elszállt az agyam, aztán már helyre is tett az Úr. Nagyon rövid órákon belül rendeződött itt a kérdés. A erőviszonyok, aztán mondom, jó, na, már is megtérek, mert inkább leúzom a fejem, jön a csapó, aztán, ha nem húzom le a fejre, akkor nagy baj van, ez egy jobb lejjebb lenni. És akkor éri azt, aki nem figyelt. Így működik a dolog. Aki magát megalázza, az felmagasztaltatik, aki meg ugye kicsikét úgy emberkedik, az meg előbb-utóbb talajhoz közel állapotba kerül, tehát a tengerszinthez közelíteni fog. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Halleluja! Hát ezért jöttünk ide. Hallgassuk az ige hirdetést, mert ez a bolondság, itt én beszélgetek, itt mondom az Isten beszédét, ez által szabadulás jön ki az Úrtól. Amen! Az evangélium prédikálása által hit támad az emberek szívébe. Azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból, a hallás pedig az Istennek a beszéd által van. Amikor hirdetjük az evangéliumot, kimondjuk az Isten igéjét, az által jön be a szabadulás az emberek életébe. Így tetszett Istennek. Így tetszett Istennek. És hadd mondjam nektek, hogy emlékszek rá, amikor beszéltek az idős emberek a mi falunkban, hogy terjedt az evangélium. Nagyon egyszerű paraszt emberek voltak, kétkező emberek, hogy hirdették az evangéliumot környező falvakban, és emberek tértek meg, és dicsődöttek Istent. És nem volt diplomájuk meg róla, hogy ezt csinálták. Volt bennük Szentlélek, kezdve volt a Biblia, és azt szerint, az ismeret szerint, amire eljutottak, azt szerint szolgálták az Urat, és az működött. Használta Isten, az evangélium erővel ment ki. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztus hirdetjük. A kis zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. De maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, hogy mi van megírva, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Tehát a megfeszített Krisztus, a kereszt, és a keresztül szóló beszéd, abban benne van az Istennek az ereje, az Istennek a bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívásodokat, testvéreim. Nem sokan vannak-e közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők? Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten szín előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Ez a legjobb állapot. Amikor az ember tudja, Uram, minden tőled függ. És Isten segít bennünket ebbe az állapotba jutni. És ezt leggyakrabban a nehéz szituáció között újul meg az ember életében, szívében. Így van? Akkor beérkezel egy nehéz szituációban, azonnal látod, hogy csak az Úr. Tehát nem fogod tudni, nyilván Istenfél ember vagy, és kapcsolsz azonnal. Átáll a kompjúter, ráhangol, keresed az adóvevőt, hogyha le is hangolódtál róla, térerő, minél jobb legyen a térerő. Nem ilyenek vagyunk? Tehát egyből keressük, hogy minél nem lehet érni. Uram, jaj, most, jaj, nagy baj vagyok. De tudjuk a szellemi törvényeket, mert van Isten bölcsessége bennünk, hogy lehet kijönni ezekből a helyzetekből minél gyorsabban. És igyekszünk megtérni, az Úrba vetni a bizalmunkat, menekülni az Úrhoz, és nem hátat fordítani neki, mert az a bolondság. Az emberi reakció. A földi bölcsesség. Amikor az ember, ha nem úgy táncol az Isten, hogy ő fütyül, hátat fordít neki. Amúgy pedig háta van egyébként is. De akkor megtérne. Na mindegy. Nem, ne gondold végig. Ézsaiás így ír a szeretetről, és már bocsánat, az majd később lesz. 1 Korintus 3-hoz lapozatok még egy igét megnézek előtte. Veletek? 1 Korintus 3, 18-20. 1 Korintus 3, 18-20. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bősnek gondolja magát, közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. Tehát alázza meg magát Isten előtt. E világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Hányszor valanak kudarcot, és mondanak csődöt a legokosabb emberek is, nem tudjuk mit tenni. Hát hány olyan betegség van, nem tudnak gyógyítani. És megáll a tudomány, megáll az ész. Aztán ezt is ír az ige. Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Az az okoskodás, amit összehordnásolszol Istenről, mindenféle filozófia, mindenféle okoskodás, maszlak, homályos beszédek. Ugye könyvek tömegeit adják el Magyarországon, és mindenféle kuruzslók, varázslók, igézőknek a sötét, homályos gondolatai, amik ezekről szólnak. Zsoltár 94.11-ben mondja az ige ugyanezt, amit itt a végén idéz az apostol, tehát 94. Zsoltár 11-es verse. Az Úr tudja, hogy tudja, milyen hiába valók az ember gondolatai, ami az emberből fakadnak. Jakab 3.13 pedig azt mondja, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg magatartásával, hogy minden bölcs szelídséggel tesz. Ugye már itt vagyunk a szerítség és az alázat iskolájában. Mondja, tehát aki ebben az iskolában jár, az mutassa meg, hogy bölcs, hogy a bölcs szerítség jellemző tetteit. No, aztán azt olvassuk, még mindig a 25-ös versnél járva, hogy és felfedted a gyermekeknek. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az atya a gyermekeknek fedte fel az evangélium titkát. A gyermekek szó itt kisgyermeket jelent, egészen kicsi gyerekről van szó, ami itt ebben a kifejezésben van. Tehát Jézus rámutat tehát, hogy amit a világban a magukat bősen tartók nem képesek felismerni, az kijelentette és felfedte a kisgyermekek előtt. Mit is jelent ez tehát? Hát azt jelenti legalábbis, induljunk ki abból, amit itt a tudományos analízisnél fejtegettünk, hogy az emberi szerveket, sejteket, annak építő elemeit, molekuláit, ugye tudományos módszerekkel meg lehet ismerni. Így van? Hát mindenféle alkotó elemét az embernek vizsgálják, szétszedik, kutatják, de az ember maga ezekkel a tudományos módszerekkel meg nem ismerhető. Értitek? Tehát magáról az emberről, alkotóelemeiről, szerveiről, biológiai áramköreiről mérik, kutatják, vizsgálják, sok mindent megállapítanak, de magát az embert meg nem tudják ismerni ezekkel a módszerekkel, mert az ember csak akkor ismertő meg, ha egy bizalmi légkörben magát megnyitja egy másik embernek, aki érdeklődéssel, figyelemmel fordul felé. És ehhez idő kell, így ismertő meg az ember. Nem így van? Tehát a megismerés, mint olyan, az nem tudományos módszerekkel történik, hanem egyszerű gyermeki nyitottsággal és szeretettel. A kisgyermek sem tudományos kutatások alapján határozza meg, hogy ki a szüleje. Ugye? Tehát nem csinál egy biológiai analízist, hogy na, ez az apukám, meg az anyukám, nyilván ugye sajnos sokféle dolgot lehet hallani. Döbbenetes például az, amikor most valaki megtalálta az édesanyját, nem tudom, Amerikában hallottátok-e, hogy elrabolta a kórházból egy hölgy, és mindvég érezte a gyerek, hogy nem a saját anyja. Döbbenetes egyébként. Érzitek? Ezt nem lehet tudományosan leírni, hogy csecsemőkorában került hozzá, de érezte a gyerek, hogy nem a saját anyjára van szó, és talán 30 éves a hölgy, és megtalálta a saját anyját, akit elrabolták, kutatott az interneten, és megtalálta, hogy ha elraboltak egy gyereket, akkor született az a gyerek, mint ő, és haza megtalálta az anyját. Hogy lehet ez? Hát ezt nem tudod leírni tudományosan, drágám. Kutathatod az embert, míg beleőszülsz. Ez valami sokkal több annál. Ugye az is furcsa lenne, hogyha menne egy szerelmes pár a randevúra, és mikroszkópot vinnének. Hogy egymást jobban megismerjék, szövetmintát vennének, nagyítól megnéznék. Ó, micsoda gyönyörű molekula! Ezek a sejtek fantasztikusak és épek, drágám! Én a te az enyém. Menjünk azon a házasodjunk össze. Hát normális dolog lenne? Hát ne, hát hogy mennek egy randevúra? Várják a találkozást, nyitottsággal, érdeklődéssel mennek, mert a másikat akarják megismerni. Fogni akarják a másiknak a jeleit, szavait, gesztusait, és nyitni akarnak feléjük, hogy egymás jobban és őszintén megismerjék. Így van? Tehát értitek, hogy miről beszél itt a Biblia? Az Istennel való közösség kapcsán. Hogy tudományos módszerekkel az Isten meg nem ismerhető. Lehet analizálni, hogy ilyen fény jön, meg olyan jeleket fogunk. Kész! Megáll a tudomány, megáll az ész. Ezen a ponton Isten meg nem ismerhető. Tudományos vizsgálatok útján és módszerek által. Sok bizonyítékot lehet találni a Biblia hitelességére, de ezek még mindig kevesek ahhoz, hogy megismerje bárki Istent. Az Isten megismerése ez a gyermeki, kisgyermeki nyitottság és érdeklődésre van szükség. Aki magát kész megnyitni az Isten előtt, és bizalommal tekint az Istenre, és felismeri benne az apukáját, az atyát, mint hogy a kisgyermek is felismeri a szüleiben a szüleit. Tehát egyszerűen benne van ez a fajta bizonyosság, hogy hozzátartozik az ő szüleihez. Ézsaiás próféta az Isten hozzánk való viszonyulásával kapcsolatosan, mint elszakadt nép, elszakadt ember az Ézsaiás 65.2-ben szól. Nagyon képszerű ez a kihangoztatás, bizonyára többen már olvastátok és találkoztatok ezekkel az igékkel, de hadd ismételjem azoknak, akik már olvasták, pedig nem, és hallgassátok ti is figyelemmel. Ézsaiás 65.2. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó név felé, amely nem jár, nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai útján, saját gondolatait követve éli az életét. De mi az Isten? Azt mondja, várom a randevút. Itt vagyok. Nyitott vagyok. Nyitott vagyok arra, hogy megismerj engem. Akarsz engem megismerni? Akarod megérteni, ki vagyok én? Na, ezeknek, akik erre ezt felismerik, és az a gyermeki bizalommal reagálnak, ezeknek tudja kinyilatkoztatni a Krisztus, a Szent Szellem, ki az Atya. Létrehozni bennünk a találkozás élményét, a bizonyosságot. A találkozás csodája által jövő ismeretet az Istennel kapcsolatosan. És hadd mondjam neked, ezt nem fogod tudni sem biológiai, sem filozófiai, sem pszichológiai, sem kémiai, sem semmilyen más képlettel leírni. Megkérdeztem egyszer embereket, érdekelt a dolog, fiatalokat, egy barátkozó órát csináltam, hogy pontosabban már ők akkor tanítványsági csoportban voltak, és megkérdeztem, hogy ki, hogy nyert hitet. És néztek rám. Nem tudjuk. Nem tudom, hogy lett bennem hit. Egyszer csak azt vettem észre, hogy hiszek. Persze tudjuk az hithallásról, stb., de mégis egy titok, nem? Hogy hogy született meg benned az, hogy bízol Istenbe és hiszel? Ezt se tudod leírni tudományosan. Nem tudod megmagyarázni. Megáll a tudomány, megáll az ész. Aztán te meg vagy őrülve. Nem is látod és hiszel? Hát nem látom, de tapasztalom, hogy működik és valóságos. Nagyon érdekes az emberek, mikor ilyeneket kezdesz mondani nekik, aki egy picit őszinte magához, akkor elmondja, hogy milyen lelkélményei voltak, amik igazolják, hogy a fizikai léten túl van valóság. És ne felejtsétek el, hogy az ember örökké valóságra teremtett lény. Akár hívő az ember, akár nem. Az ember örökké valóságra van teremtve. Minden ember. A kérdés csupán az, hogy az örökké valóságot hol tölti el. Ezen a földön a búz és a konkoly együtt nő. Így van? Sokszor a konkolynak jobban megy a dolga, mert fölé nő a nemes növénynek. Ugye Ászáf ezt felfedezte, nyavajog is egy kicsit, míg aztán magához nem tér, és mondja, elfelejtettem, hogy a végük mi lesz. Ha ezt jobban meggondolom, akkor mit keselgek én itt? Olyan oktalan lettem veled szemben, mint az állat, azt mondja, ösztönszerűen. Pusztán ösztönszerűen, pusztán a fizikai testnek a szintjén gondolkodtam, és így hoztam ítéletet. De balga voltam. És akkor leesik neki, hogy van egy örökkévalóság szempontjából kitekintés az élet értelmének és értelmezésének, akkor tér részhez, és azt mondja, haha, hát lehet most jobban mi a dolga, csak én az örökkévalóságban nálad leszek, uram. Halleluja. És az lesz a hosszabb. Az lesz a hosszabb. Nyilván nem kár örömmel, hanem felújongva a szabadulást, és nem a szabadulás örömét átélve, és nem a bűnösök sikerén öllődve. Mert hát ilyen is van a bűnösöknek, szerencsés a dolga. Sok esetben ezt lehet látni, ugye? Jobban megy a szekér. Tehát, a Jézsaiás is beszél róla, a gyermeki egyszerűség és alázat szükséges, és érdeklődés és bizalom szükséges, hogy a hit útján közeledjünk az élő Istenhez. Csak így érthetjük meg az evangélium igazságát, és válhat számunkra életté, és így jöhet létre az atyánkkal a személyes közösség. No, a 26-os vers, ugye eddig a 25-össel foglalkoztunk, a 26-os vers az nem fog minden verset ennyire mélyen elemezni, de milyen érdekes, látjátok, egyetlen ige verssel mennyi időt el lehet tölteni, és érzitek, hogy ebben még mennyi van. Hogy magatok is már világos emberek vagytok, hogy ti mennyit el tudnátok még elmékedni és gondolkodni, csak azok az ékel, amire most felolvastuk, de csak belekaptunk, hogy fú, ez így azt jelenti, de mondjuk a korintusi levelet, amíg megbolygatnánk egy picit mélyebben, abban mennyi minden van benne még, amit összetehetnénk, de hát a házi csoportokon majd lehet lehetőség ezeket a életből fakadó és az életre pozitívan ható, öntözgető bibliai igazságokat fejtegetni. 26. vers. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Hát nagyszerű kijelentés, ugye? Hát egyszerű. Azt mondja, miért van ez így? Mert így láttad jónak. Ennyi. Pont. Mert így láttad jónak, és kész. Hát nem a bizalomnak a jele. A gyermeki bizalomnak a jele. Miért van így? Mert így látod jónak. Na miért? Miért? Mert most megint? Na hát! Ugye Jónás tudod. Ez a tök. Ha van tök, az a baj. Ha nincs tök, az a baj. Ha lesújt Isten, az a baj. Ha menni kell prédikálni, az a baj. Ha nem sújt le, az a baj. Minden baj. Minden baj. És ugye Jóbot is megint Isten, amikor a szenvedései közepette, számon kéri az Isten. És ne fedjük el, a jó megtérése környékén azért Isten megkérde tőle, hogy figyelj csak, drága barátom, azért tisztázzuk már a helyzetet. Ott voltál, mikor alapot vetettem a földnek, hogy határt szabtam a tengereknek. Felhelyeztem a csillagokat és a napot. Ott voltál? Tanácsot adtál nekem? Akkor mégis, hogy gondolod, hogy bölcsebb vagy nálam? És jobban meg tudod ítélni a saját helyzetedet is, mint én? Ne felejtsük el azért, a Jóisten nem megsimogatja Jobbnak a fejét, hanem azért meginti. Aztán Jobb, azt mondta, azt egyszer szóltam, talán kétszer is, de többet nem. Megtérek, és mi történik utána? Jön a szabadulás, és azt mondja, tényleg nekem nagyon tetszik ez a rész, bár közel se értem át olyanokat, mint Jobb. Nagyon tetszik, azt mondja, eddig hírből hallottam rólad, most pedig személyesen, saját szemmel látlak, tehát személyesen ismerlek téged. Mekkora különbség volt a Jób igaz élete és a Istennel való személyes közösségre jutó életek között. Pedig igaz ember volt, megtartotta a törvényt. Istenféle ember volt. De ezáltal a nyomorúság által egy mélyebb megismerése jutott Istennel, de addig nem tudta megismerni Isten akaratát és tervét ebben az egész szituációban, míg az emberi bölcsesség szerint gondolkodott. Amíg Isten, aztán valahol ott volt benne az Isten kérdőre vonó büszkeség és lázadás. Nem abban a szituációban vagyunk, kedveseim, Isten számon kérjük, ne ragudjatok. Ne félét és ne essék. Nem mondom, hogy nem lehet zúgolódni, lehet, mert jobb is zúgolódott, és túlélte. De hogy Istennek nem tetszett, az biztos. Amen. Így van. Amikor a tanítványok tanácsot akartak adni Jézusnak, hogy Samáriával kapcsolatban, hogy tűz kéne, Uram, tudod? Rendezzük ezt a problémát, itt már évszázadok óta húzódik ez a feszültség. Itt a lehetőség, tüzet rájuk! Mit van neki az Úr Jézus? Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek? Hogy mi motivált titeket erre, amit most beszéltek? Milyen jó, hogy a jó Isten mi a mi elgondolásunk szerint cselekszik ezen a világon? Igaz? Tehát egyszerűen azt mondja Jézus, hogy milyen jó, atyám, hogy ezt így láttad jónak. És kész. Adja meg az Úr a mi szívünkbe ezt a fajta irányt. Nem mondom, hogy itt tartunk, mert én sem mondom, hogy itt tartok ezen a szinten. Ez Krisztus szintje. Ez a krisztusi jellem. Ugye? De mégiscsak azért látnunk kell, hogy ez az irány, hogy ez a jó, hogy ebbe haladunk, előre növekedjünk ezen a területen. 27-es versnél tartunk, az pedig így szól. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Világosan értenünk kell, és meg kell erősödnünk újra és újra abban, hogy az Istenhez nincs sok út, csak egy van. Ez pedig a názáreti Jézus Krisztus. Meg kell értenünk, hogy Krisztus földrejövetele, Jézus Krisztus földrejövetele az Isten megkeresése volt. Mint egy utolsó kinyilatkoztás, az idők teljességén jelennek Krisztus. Amen. Isten utolsó szava az emberek világához Jézus Krisztusban jött el. Nincs több. Akik beszélünk, azt mind rámutatunk. Erre a meglátogatásra mutatunk rá a prédikációban. Nincs új kijelentés. Így van? Le van zárva a kinyilatkoztás, ugye ezt látjuk a jelenések a végén. Kezdetben ugye teremtetés nem éhet a földet, a végén meg lepecsételik, hogy aki hozzátesz, hogy elvesz, attól elvítetik, meg számon kéretik az Isten ítéletékor és ugye az eljövendő világban. Tehát a Krisztus földre jövetele, Jézus Krisztus földre jövetele az Isten megkeresése, mint egy utolsó szava. Az ő tanítása, az Isten hívása, hazahívó szava minden ember számára. Így van? Nincs más kijelentés. Ő van. Az ő kereszt áldozata pedig az Isten szeretetének bizonyítéka, és az Isten bűngyűlöletének és igazságosságának a valósága. Ez a kereszt, a Krisztus halál. Tehát a földre jövetele az Isten megkeresése, tanítása az Isten hazahívó szava, ugye maga az evangélium, a kereszt áldozata pedig az Isten világos, egyértelmű és cselekedetekben megmutatkozó szeretete és bűngyűlölő igazságossága. Ezt fejezi ki a kereszt. És az ember sorsát az örökké valóság szempontjából, még egyszer hangsúlyozom, minden ember örökké valóságra teremtett lény. Tehát az ember maga örökké valóságra van teremtve. Minden ember. De az út, amelyiken jár, az határoz meg, hogy hova jut. De ez végtelen egyszerű. Nem kell ez nagy okosság. Ha én a Budapest felé vezető autópályán haladok, és nem térek arra le, hova fog eljutni? Mondjátok bátran. Budapesten. Ilyen egyszerű az evangélium. Ha én Krisztus követem, Krisztusban bízok, Krisztusban hiszek, az ő tanításátra hallgatok, és úgy élek, akkor hol fog jutni? Ahova ő ment, ő jutott. Mert hát logikus, ugye, hogyha valakinek a lábnyomába megyek, akkor fog eljutni, ahova ő ment. Ő hova ment? A mennyországba. Nincs ebben semmi bizonytalan. Nem így van? Ilyen egyszerű, most bármilyen hihetetlen, ez tényleg ennyire egyszerű. Mikor csodálatos is, meg csodálkozunk is. János 14:4-7. Ugye erről beszél, amit az előbb mondtam. Én nagyon örülök ennek az igazságnak, megmondom nektek az őszintét. Mindig őszintén beszélünk egyébként, de nagyon örülök ennek az igazságnak. Remélem ti is. János 14, hogy nem maradjak egyedül ebbe az örömmel, értitek? Tehát, hogy próbálok egy kicsikét ilyen szempontból valamit átadni ebből. János 14:4-7. De már nekem önmagában elég lett volna, én csak magam tanulom ezt meg az igéket, én már így boldog vagyok. Milyen jó, hogy ezt meg is oszthatom. János 14:4-7. Azt mondja a Biblia. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Erre megszólt Tamás. Tudjátok, jó fej volt. Egy őszinte ember volt egyébként, tehát most nem kell megijedni, ez egy ilyen kis hitetlenkedő Tamás volt. Azt Tamás erre így szól, de teljesen őszintén, érted? Elhangzik a Jézus szava, erre Tamás megszól. Uram, nem tudjuk hova még, honnan tudnák akkor az utat? Hát én szeretnék oda menni, de hát fogalmam is, hova akarsz menni? Hát mondjál már egy támpontot. Tehát teljesen őszinte kérdés szerintem, nem? Tehát ez normális. Teljesen normális. És nem is mondja neki Jézus, hogy Tamás. Tamás! Már megint? Megint te Tamás? De nem erről van szó. Azért a Tamás csak mártír halált halt, értitek Jézusért, azért fejlődőképes volt. Úgy tudom, hogy ő a indiai dimenzióba, a ázsiai dimenzióba küldte a Szentlélek, és ebben a gyökerplántal alapító misszióban halt mártír halált a hagyomány szerint. Azt mondja tovább az írás, Jézus így válaszolt. Gondolj vele, hogy ránéz Tamásra, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mer az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, azaz tudnátok, ki vagyok én, leesett volna, ki vagyok én, ismernétek az én atyámat is. De mostantól fogva ismerjétek őt. Miért? Meg kijelentettem nektek. Kijelentette Jézus. Milyen jó, hogy megkérdeztem, mert nem olvashatnánk, azt mondja. Látjátok? Távlati gondolkodásmód, isteni bölcsesség. Köszönöm szépen, mindjárt fel is írom. Tehát mi történt ebben a szituációban? Hogyan ismerték meg az atyát? Hogy kinyilakoztatta Jézus Krisztus az atyát? Hogy az atya én bennem jött el. Azt, amit én tettem, hogy lejöttem a földre és megkerestelek, azt az atya tette meg. Azt, amit én tanítottam nektek, és hazahívtalak benneteket, az atyám üzenet, amit tettem. Azt, amit én teszek értelek, hogy meghalok helyetek és szenvedek, iszonyú kínokat állok ki, az atyám szeretetéből teszem, és hogy elszenvedem a ti bűneitek büntetését, az atyám jogos ítélete miatt teszem, hogy ti megmenekülhessetek. Tehát, ha láttok engem, látjátok az atyát. Márpedig, ha engem láttok is, hallgattok az én tanításomra, ahol én leszek, ti is ott lesztek. Így van? Értitek? Semmi filozófia, hókusz-pókusz nem kell ehhez. Nem kell nagy körítés. Ilyen egyszerű. Mert a Kolossi levél 1.19-ben Pál apostol azt mondja, aki nagyon nagy tudású ember volt, nagyon sokat küzdött, hogy levetkőzze nagy tudását, értitek? Három napig gondolkodott, hogy is vannak ezek a dolgok, mert találkozott Jézussal, aztán úgy összezavarodott a nagy hosszú évtizedes nagy tudományba, hogy végül is kellett neki három napig, összeszedte magát, ugye, nem azért összetörte magát, hanem annyira összezavarodott. És akkor de három nap után, mikor bejött Anániás, még beszélgette egy kicsit, összeállt a kép. Szóval ez a Pál apostol azt mondja a Kolossi 1.19-ben, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, ő benne lakjék. És tudjátok, hogy a Efézus levélben is olvassuk ezeket a kijelentéseket, és itt még bővebben a Kolossi levél ezen helyén. No, aztán menjünk tovább, hogy végül is finiseljünk majd, de még most nem, mert szeretném végtalmányozni veletek, de az időt is olvasználva. 28. vers. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Na most, miről szól ez az igevers, és miről nem szól? Nagyon érdekes egyébként. Annyira nem humoros, mint ahogy én nevek, csak örvendezek, azt mondja, mert eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem is szívbe örömet. Uram, hisz Uram, rólad neveztek el engem, szülek Istene, Jeremiás 15:16, emlékeim szerint, meg a következő vers, de ebben nem vagyok 100% biztos, csak így emlékszek. Azt mondja az ige, ugye, miről szól ez az igevers? Arról szól, hogy megnyugvást találunk, igaz? A lelkünkben. A felkavarodott állapotunkban megnyugvást találunk. Viszont arról nem szól, hogy tehermentesítve leszünk mindentől. Ez nagyon fontos dolog, mert ezeket az igeverseket úgy olvassák sokan keresztények, hogy azt gondolják, hogy Jézus minden terhemtől megszabadít. Ebben az igeszakaszban szó nincs erről. Arról van szó, hogy az érzelmeiben bizonytalanná vált ember, a lelkileg fölkorbácsolt, bizonytalanságban, szenvedésben lévő ember a Krisztusban megnyugvást talál. Biztonságban érezheti magát. Elfogadást talál. Jó helyre kerül, reménységgel telik meg a megoldatlan problémáival kapcsolatban is. De nem jelenti az, hogy terheit sztornozzák. Nincs benne az igen a szakaszban. Hány keresztény imádkozik ezzel az igével úgy, hogy azt gondolja, ha ezt az igét elmondja, akkor minden problémája meg fog szűnni. Értitek ezt? Nincs benne a Bibliában ez. Nem erről beszél Jézus. No, a megvásárolható pihenés világát éljük. Tehát maga a gondolkodásmód, ugye a világi filozófia, ugye a wellness világban élünk. Hát nézzétek meg, töménytelen mennyiségben nyílnak a wellness szállodák. Igaz? Igaz, vagy nem igaz?
Igaz.
Tehát wellness turizmus. Ugye az, hogy legombolom az akót, beülök az autóba, elmegyek a wellness szállodára, a pénteken este 6-ra, 7-re, 8-ra odaérek, miután kiosztottam minden kollégámat, meg elosztottam minden feladatot, kikapcsolom azt a nyomorult mobiltelefont, behajítom a merencébe. Viszont a feleségemet, jó esetben, rossz esetben a macámat, már nem én, hanem ez igazság. Ez az igazság. Volt lehetőségem ajándékba kapni wellness üdülést. Én magam nem hajtottam volna erre soha, nem is üdött eszembe. Mégis az Isten elküldött ilyen wellness üdülésre, és figyelgettem az embereket, kik jelennek meg. Néhány lehetett látni, valószínűleg nem a felesége. Na mindegy, már az életkor miatt is. De ez egy nyomorúság, de így van. Tehát legombolja magáról a világi dolgait, és elmegy egy wellness szállodába. Tájmasszázs. És csomó lóvét kifizet, mert azt hiszi, hogy ettől a terhei könnyebbé válnak. Nagyban Dondással hallottam egy riportot, hogy tudják, szívinfarktus kapott nem olyan régen, tehát nem most, már kicsit korábban. Tehát a pörgésben iszonyú mennyiségű munkát végzett. Tessék? Szívzavara van, de szív problémája volt. Bocsánat, szívzavara van, és köszönjük szépen a feleségemet. Itt van, halleluja. Tehát hallottam egy beszélgetést, és szív problémái vannak, nagyon sokat hajtott az életben szív problémája, és azt mondja, hogy döbbenetes dolog számára, hogy az emberek hajtanak eszeveszetten, hogy egy kicsit pihenhessenek. Tehát nem egy kiegyensúlyozott életet élnek, hanem mindent kihajtanak magukból, hogy aztán egy kicsit, aztán kifizethessék azt a wellness hétvégét. Hihetetlen szemfényvesztés. Nem? Tehát ilyen világban élünk. Keresztények között nézzük meg ennek az igének a hozzáállását. Keresztényeknél is néha megjelenik az a gondolkodásmód, hogy ha hívő vagyok, nem lehetek megterhelt, hisz a hívő élet boldog, felhőtlen és örömteli. Ebből a gondolkodásból az fakad, hogy nekem minden vasárnap pörögnöm kell a dicsérés alatt, minugrálni. Felvett kézzel, halleluja, halleluja, halleluja! Persze, én szeretem ezt, tudjátok, tehát én ugye ebben szeretek élen járni, de nem azért nem miatt adok, hanem maga miatt, mert van, amikor az ember ilyen, mint a ropi, aztán elindul a dicsőítés, és az ember szél felemelkedik, ó, halleluja, reménységet adik meg az ember szíve szeleme. De alapvetően hadd mondjam nektek, hogy hazugság, ugyanis az ember elhiszi azt, hogy keresztényként nem lehetek megterhelve, és nem érezhetem magam rosszul, akkor mit fog csinálni? Elkezd játszani valami olyat, amiről azt gondolja, hogy igaz. És hol fogja játszani? Az Isten tiszteleten. A gyülekezeti közösségben. És mi lesz ennek a gyümölcse? Elfárad bele. Mert képületásba sodródik bele. Nem feltétlenül azért, mert képületa akar lenni. Elkezd játszani, hogy ő jól van, meg hogy ő szereti az Urat nagyon, holott tele van vívódásra, lázadásra, harccal. De elkezd játszani valamit, és megutálja a gyülekezetből jövetelt, mert hát terhére van, hát persze, értitek, hát rövidíteni akarja az alkalmat, hogy minél rövidebb legyen. Ezek az emberek akarják, hogy 20 percig prédikáljon a pásztor, már akkor ez most az egész hónapra megvolt, még a jövő hónapra is ezeknek. De egyszerűen ez egy normális menete annak, hogy az ember utálja a gyülekezetet, utálja a dicsőítést, utálja a prédikációt, utálja a hívőket. Mert arra emlékezteti őt, hogy nem az, aki lehetne. De ez butaság. Hát ki mondta azt a Bibliában, hogy nem lehet rosszul lenni? Hát Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve. Ézsaiás azt mondja a 40. részben, 29-31. versekben, Ézsaiás proféta könyvének 40-es fejezete, 29-31-es versek, ez a szakasz, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon megerősíti. Tehát azért kell nagyon megerősíteni, mert nagyon erőtlen, értitek? Tehát, de nem a turbofokozat, hanem a szintrehozás. Ez az igazság. Vagy a felmosás szolgálata a talajról. Felmosás szolgálata. Ez is van. Hát, de nem érezted még magasos a gyülekezetben úgy, hogy nem a széken vagy, hanem a padló alatt vagy. Érzelmeidben, lehogy nem. Minden bajod van. Minden bajod van, és legszívesebben az is jó lenne, nem köszönne senki. Tehát köszönnek az ajtónak, áldjon meg az, úgy örülök, hogy én is örülök, hogy látlak. Ez abból fakad, ha rosszul gondolkodunk, érted? Ha azt gondoljuk, hogy én játszanunk, hogy jól vagyunk. De azt mondom, figyelj, nagyon örülök, hogy mosolyogsz rám, köszönöm ezt a bátorítást, figyelj, nagyon rosszul vagyok. Óriási problémáim vannak az életben. Ha esetleg eszembe jut, imádkozzam már, értem, de azért jöttem el, mert gyermeké bizalomban hittel várom, hogy Isten valamit csinál az életemben. Mert egész héten nem tudtam összevarni magam. Elemeimre bomlottam, mint a csiga a napom. Vagy mint a Lego játék. 2-3 éves gyerekek működését követően. Azt mondja, elfáradnak is, ellankadnak az ifjak. És még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erő megújul. Ugye emlékeztek, Tamás szolgált erő, szálljanak elnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak meg. Tehát van megoldás, értitek? De megoldás annak van, aki be tudja ismerni Isten és emberek előtt, hogy ez van. És hadd nyugtassalak meg, kedves, drága testvérem, én tőled nem várom el, hogy repüljél, mint a repülős pilóta, mert úgyse hiszem el. Ha te mindig repülsz, az nem igaz. Akkor veled valami baj van. Mert kikapcsolsz itt a valódi életből. Mert az élet tele van harcokkal. Azt mondja a Biblia, sok nyomorúságon átmegyünk be Isten országába. Amen. Hát én ezt a Biblia verset nem tudom másképp értelmezni, nem lehet kikerülni, azt mondtam, hogy Isten országába akarsz jutni, akkor sok harcon keresztül fogsz oda bemenni. Így van? És amikor ezekben a harcokban megállsz az Úrban bízva, győzöl. És változol. És birtokba veszel az örökségedet, és eljön Isten áldás az életedre, megvalósulnak Isten tervei az életedben, és rajtad keresztül mások életében is. Mert az ördög mindig azt akarja megakadályozni, amit rajtad keresztül, és rajtunk keresztül akar végezni az Isten. A megfáradni szó mit jelent? Erről egyszerűen beszéltem, de hadd ismételjük. Elfárad, kimerül, beleun. Elegem van. Fáradozik, bajlódik, keményen dolgozik. Ez is jelenti. Aztán megterhelt, megrak, felpakol, megterhel. Ezt jelenti. De azt mondja Jézus, hogy ezeket hívja. Jöjjetek, barátaim, minden, akik megvagytok fáradva, megvagytok terve, akik beleuntatok az életbe, a problémáitokba, a szükségeitekbe, el vagytok fáradva, kimerültetek a harcban, bajlódtatok, fáradoztatok, keményen dolgoztatok, de úgy látjátok, hogy nincs eredménye, vagy legalább nem olyan eredménye van, mint amit gondoltatok, hogy fogtok kapni jutalmazást Istentől, mert gondoltátok, hogy üzlet a szolgálat, hogy te szolgálod Istent, akkor Isten neked adni fog valamit, nem pedig szeretetből szolgálod Istent önzetlenül, amit már adott. Már letértél az útról, mert az evangélium útja, Krisztus útja, az háladásból tesz bármit, és nem várjátok semmit, mert már kapta a legtöbbet, az életet. Értitek? Sok erőtlenség és fájdalom származik abból, hogy az evangélium útjáról letérünk, mint keresztények. Jézus tehát hívja a megfáradt, megterhelt, elcsüggett lelkeket magához, és felajánlja, hogy nála megpihenhetnek, megtalálják a megnyugvást. Ha belévetik bizalmukat, új erőt kapnak. Azt mondja Jézus a János 14.1.3-ban, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És kitekintés, mennyei perspektíva, az én atyám házában sok hajlék van. Nincs itt maradandó városod, az én atyám házában van a te otthonod, drágám. Ú, adja az Úr, hogy eleven legyen bennünk, élő legyen bennünk, dinamizmus legyen bennünk ezek iránt, és sokkal jobban, mint most. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Halleluja! Dicsőség az Úrnak, ez elé nézünk. Várjuk vissza, hogy az Úr oda vigyen bennünket, ahol van ő is, és valami helyünk van. No, az Úr igája. Téma, a 29-es vers, és nyilván 30-es is erről szól. Szóval vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Jézus tehát nem a terheket veszi el tőlünk, hanem kész új módot adni azok hordozására. Ez nagyon fontos dolog. Miért? Ha valakinek van 3 gyereke, vagy 4, vagy 5, hogy el kell tartani ezeket a gyerekeket, gondoskodni kell róluk, nevelni kell őket. Hát ha, ugye ez probléma neki, ha az Úrhoz megy, akkor az emberi logika szerint mire kéne történnie? Mire visszamegy, mind a mennybe van. Vagy már 60-70 éves, amikor kirepültek, mert elházasította őket, meg várja az Úr Jézust az elrakatálás busz megállójába. Értitek? Tehát ez nem valóságos gondolkodás volt, nem fér össze az élettel. Tehát mit fog történni? Az ilyen megtehet apa vagy anya, oda megy az Úrhoz, Uram, adj bölcsességet, nem bírom, itt van a szükségeim, adj erőt. És azt mondja az Úr, oké, barátom, miért fáradtál meg? Mert neki feszültél, és magad próbáltad megoldani a magad problémáit. Fogtál egy madzagot, nekivágtad a válladnak, és elkezdted húzni. És a madzag bevágott a nyakadba, és már véres vagy. Miért csinálják az igát? Még gyerekkoromban láttam ilyen járomot vagy igát, amiben ökrösszekérben volt, egy fa keretek voltak. Beledugták a ökrök a fejüket, és a mellükkel tudták vinni a súlyt. Tehát nagyobb felületen feküdt föl az a keret, ráfeküdt, és azon húzták a terhet, és egy normális ökölszekérben 2 igavonó állat volt, hát valaki mellé állt be a másik. És az Úr Jézusnak a megoldása, ugye, hogy szokták itt Magyarországon is mondani, best solution, tehát itt ugye most vannak ilyen cégek, a legjobb megoldást szolgáltatják, vigyázzatok velük, de a Biblia alapján a legjobb megoldás, amit az Úr Jézus felajánl, hogy kedvesem, ha belefáradtál az egyéni okoskodásodba, ötletelgetésedbe, hogy gyere hozzám, beállok melléd, vagy pontosan te állj ide be mellém, és bízz bennem, járj velem, és ez az igaz, amely a szövetség igája, amely nem a felemás iga, amelytől óv bennünket Isten, ugye, hogy a hívő hitetlennel házasodjon meg, vagy hívő ember hitetlennel, Isten nélküli, Istennel közösségben nem lévő emberrel vállalkozzon például. Ugye ezek róla a Biblia, de ez olyan fajta iga, amelyre bátorít bennünket Isten, hogy Krisztussal ismerjük fel, hogy ő mellénk áll, ha az ő szabályai szerint haladunk, azon az úton, amelyre menni akar. Aztán tanuljátok meg tőlem, hogy szelídek és alázatos szívű, ezzel egy picit foglalkozunk, tanulni, azt jelenti, tanul, elfogad, megtud, megért, megtanul, hozzászokik. Tehát ugye, tudjátok, hogy ez a fajta tanítási módszer, amely most a mai világban van, az mondjuk az ókorban nem így működött. Az ókorban úgy működött, hogy maga mellé vett egy mester tanítványokat, és nem tudom, mondjuk egy, azt tudom, hogy Ágoston, ugye Szent Ágoston, Augustinus, ugye 31 évesen tért meg, ugye Mónika volt az édesanyja, buzgón imádkozott érte, és a hipópüspöke lett. Ő nagyon híres, nagy hatású filozófus egyébként az egyházban, rengeteg írása van. Na, nem ez a lényeg, csak a lényeg az, hogy azt mondják róla, hogy 8 évig járt a szónoklatant tanulni. Ugye akkor az ügyvédek voltak ezek. 8 évig volt gyakorlatban mindig a mestere mellett, és 8 év után kezdett praktizálni ő maga. Önálló praxist alakítani, de ez a tanítási módszer nem az, hogy beültek az iskolapadba, és ismereteket hallgattak, hanem megszoktak dolgokat, átvettek dolgokat. Ugye ez a mester és a tanítványi gondolkodás, amit Krisztus mond. Tehát azt mondja, ha mellettem vagy a járomban, akkor meg fogsz szokni, meg fogsz tanulni, bele fog épülni a személyiségben ilyen olyan dolog, hogy hogyan kell egy szituációban reagálni. Miért kell aggódni, és miért nem kell aggódni? Azt mondja a szelídség és alázat témában az ige, hogy enyhe, lágy, kellemes, szelíd, jóindulatú, barátságos személyiség. Ez szerinti szelídnek és alázatosnak lenni. Jelenti természetesen még a higgadtat is. Ugye erre utaltam az előbb. A nehéz szituációban, az elején, hogy nehéz szituációban hogyan reagálunk, az mutatja meg, hogy hol tartunk ebben az oktatási intézményben, hol járunk a szelídség és alázat Krisztus iskolájában. Ézsaiás 53:6-7-ben mutat példát nekünk az ige Krisztusról. Mindjárt éveknél, mint a jók, mindenki maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindjárt bűnéért, amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Azt mondja, mindenki a maga útján járt, a maga gondolatai, a maga bölcsessége szerint járt, de ő volt az, aki szelídségben, alázatban példát mutatott nekünk, azaz nem nyitotta ki a száját, amikor őt kínoszták, és iszonyú kínokat szenvedett el, a testét szaggatták, a vére folyt, és tudjátok, többször elájult Jézus. Egyszer olyan fájdalom volt, nem azért, mert gyenge volt. Az kibírja, iszonyú erős fizikai erő kellett, hogy azt, aki szenvedés kibírja. Tehát ő egy ács volt, tudjátok, rengeteg egy gyalogot, 3 évig gyalogját. És a Szamáháton akkor ment, amikor betöltött a proféciát, tehát hogy fizikailag egy erős személy volt. De ez a fizikailag erős kétkezi munkás ember annyit szenvedett, hogy elájult bele többször. Tudjátok, a Szirénei Simon, mikor megkérik, hogy vigye a keresztjét, az azért volt, mert nem bírta. Tehát gondolj bele, a háta szél volt szaggatva, a csont hártya, az milyen iszonyú fájdalom. Aztán, amikor levették róla a köntöst, leszakították a hátáról, nyílt sebeket, meg a beleragadt a csontjába az a köntös. Borzasztó fájdalmat élt át Krisztus. A mi bűneinkért. És mégsem nyitotta ki a száját. És nem mondta, miért teszitek ezt velem. Mert tudta, hogy amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mert mi érettünk viselte a szenvedést és a fájdalmat. Az Úr igája pedig, ahogy mondja az utolsó versben, itt a szakaszban, az ige 30. versben, boldogító és könnyű, vagy gyönyörűséges és könnyű. Tehát az Úr követése nem probléma és nehézségmentes, de boldogító, azaz jó, alkalmas, hasznos, becsületes, jóindulatú és barátságos. Kegyes, a könnyű, mint súlyban, könnyen elviselhető, jelentéktelen. Hát, hogy van ez? Hát az én problémám nagyon nagy nekem. Mit mondta Pál apostol? Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk összehasonlíthatatlan azzal a dicsőséggel, amelyet az Istennél kapunk majd oda át. Értitek? A szemléletmódot. Hogy arra emeld a tekintetedet, ahol tartasz. Úgy válik, úgy törpülnek el a mindennapi életnek tényleg apró problémái ahhoz képest, a dicsőséghez képest, amit kapunk az Istennél. Ennélkül a szemléletmódnál nélkül nem a Krisztussal járunk egy igába, értitek? Hanem önmagunk feje után megyünk, a saját bölcsességünktől ok nélkül felfoghatunk, és benne maradunk a problémáinkban mindaddig, amíg meg nem térünk ezekből, és oda nem térünk, oda nem állunk a Krisztus mellé, egy mennyi perspektívát nyerve, amiről olyan sokat beszélek mostanában, higgyétek el, mert ez a mai világ mindent a mára akar koncentrálni, az élvezetekre, a mára, a testre akar koncentrálni. A Biblia pedig teljesen más szemléletmódra irányítja az ember szívét és szellemét. Néhány gyakorlati példát még végül. Tehát ugye még egyszer mondom, az iga az a hely, ahol már a Krisztus módszereivel viszel a terheidet, nem a magad okoskodásával, belevágva a kötéllel a húsba, hanem ez az igával járomban, ami által könnyűvé válik, és Pál apostol a maga szenvedéseit pillanatnyilag és könnyűnek nevezi. Tudjátok úgy, hogy többször megbotozták, azért nem verték halára, mert a zsidóknál a törvény tiltotta, hogy csak 49-et lehetett rámérni, hogy meg ne halljon. Ugye, ahogy Krisztus kínoszták, hogy a rómaiaknál halára korbácsoltak embereket, tehát nem volt ilyen limit. Iszonyúan megkínoszták az embereket. De hajótörés, szenvedés, áltestvérek, minden, azt mondja Pál apostol, bebörtönzés, halálra kövezték, tudjátok. Azt mondja, hát ez hihetetlen. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Örök dicsőséget fog nekünk szülni. El nem múló örök dicsőséget fog szülni nekünk. Szóval ez a hívő hozzáállás, ez a krisztusi hozzáállás. Egyedül ez az, amivel a Krisztus útján tudunk jutni előre, és megyünk a menny felé. És meg tudunk maradni a legnehezebb viszontagság viszontosságok közepette is, Krisztusban is megnyugvást találunk nála. Megnyugasztja a lelkünket, és győzelem vezet bennünket. John Maxwell írja az egyik könyvében, amit egyébként a miniszterelnök most a legutóbbi beszédében idézett, nem a parlamentben, emlékeim szerint az előzőben, a Edisonról ír. Edison 60 éves elmúlt, amikor John Maxwell-ként baptista lelkész, aki vezetőképző szolgálatot kezdett el, az apukája is baptista lelkész volt, és nagyon híres a maga, mint vezetőképzéssel kapcsolatos írományok, tudományai egyetemen is tanítják. Szóval ő ír erről, Edison több mint 1000 találmánya volt Edisonnak, és 60 éves elmúlt, amikor szeme láttál égett le a gyára, meg a laboratóriuma. Tehát már nyugdíjkorú ember volt, ugye már a dér megfestette a haját, és végignézte az egész életének a műve, minden tudományos kutatása, eredménye, dokumentuma. Vége, porig égett. Edison újra kezdte, felépítette a gyárat, és tovább ment a termelés. Azt mondják róla, hogy megnézte, hogy leég a gyár, azt mondta, milyen jó, most minden tévedésünk elégett. Új lappal kezdhetjük. Azt gondolom, hogy ez a kérdés hozzáállás. Az Úr adta, az Úr vette el, áldassék az ő neve. Figyelj, különben beleőrült volna. Ez a Krisztus igája. Az emberi okoskodás, bölcsesség, kilátástalanság belebalondult volna. De bebújt a Krisztus igájába, azt mondta, Uram, ebből valami jót fogsz hihozni. Értitek? Ez a Krisztussal való együtt hordozás a terheknek. Mennyivel könnyebb? Vagy azt mondja Jézus, amikor meghal Lázár, és beszélget a testvérével, a János 11.25-26-ban, Máriával, emlékeim szerint. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Visszaemlékszem, amikor a nagypapám elment az Úrhoz, és nagyon örülök neki, megtért, megbékélt az Istennel, és visszaemlékszem édesanyámra, aki ott volt, amikor elköltözött a nagypapám, és amit elmondott anyukám, azt mondta, ugye sajnos ugye többször mondtam, hogy a rák megette a fél arcát, és ez kellett neki, hogy megtérjem, ez a megtöretés, és egyik szeme volt már meg, és azt mondja anyukám, hogy a egyik szemével valahol olyan helyre nézett, amit nem lehet megmondani, hogy hol van, nagy békesség volt rajta, nyugalom, és elaludt. És önmagában ez a tény, hogy édesanyámnak bizonyossága volt a szívében, hogy ez nagypapám megtért, örök életen is a mennybe került, olyan vigasztalást nyert, hogy nem sírt. Nem volt az a hisztérika, tudod, az a nagypapám, persze gyászolta, meg fájt neki, ez normális, de olyan erőt adott neki, tanúságot tett még a család előtt is, a anyukám elmondta, hogy ment el papa, és bizonyságtétel volt, hogy megtért, új életet nyert az Úrtól, bűnbocsánatot nyert az Úrtól. Tehát az Úrral való iga, ugye a gyászban például. Ez a valóság annak, hogy Isten igéje szerint, Isten gondolkodás mérje szerint élek meg egy szituációt Krisztussal. Értitek? Az Úr bölcsessége által, amely sokszor bolondság az embereknek, mégis Isten bölcsessége által átmehetek egy szituációt. Vagy azt látom egy nehéz helyzetben, hogy Uram, valami nagyszerűt fogsz munkálni ebből. Mert te nem romlást tervezel. Most ez nekem nagyon nehéz. De odállok melléd, és nagyon figyelek rád. Mi fog ebből kijönni? Milyen erőt jelent? Az Úr igája szerint van gondolkodásmód. Milyen tehez szakad le az emberről, amikor tudja, hogy nincs egyedül az ő szükségében és problémáiban. És milyen pánik száll azokra az emberekre, akik minden kapaszkodót elveszítenek az életbe. Emberekben bíztak, de a támasz, mint a bot, hűtötték a kezükből. Mekkora áldás és szabadság, hogy Krisztus hív bennünket, jöhetek én hozzám mindnyájan. Mindnyájan. Nem azért, hogy megszűnjenek a problémáitok, hanem hogy velem együtt hordozzátok, és arra haladjatok, amely minden ember számára elkészült a menny felé. Akkor törpülnek el azok az óriási problémák, amelyek nekik most akkora hatalmasak, hogy elborítanak bennünket, eltörpülnek, és válik a bizonyságtétel a miénk is, mint Pálnak, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, nem mondta, hogy nem szenvedett, ne felejtsétek el. Mondja is, hogy mennyi minden viszontosan ment keresztül, és ez nem volt neki öröm. Tehát nem, már abban az értelemben, hogy fájt neki. Örök és el nem múló dicsőséget szerez nekünk az Istennél. ehhez az Úr igája szerint van a gondolkodásmód. Az Úr igájában való járás az élet mindennapjaiban, és ez kínálja fel a názareti Jézus Krisztus neked is. Kérdés az, hogy fogadod-e azokban a szükségben, amelyben most vagy? Vagy a profécia, meg bizonyos sátétel hangzott el a mostani időszakban is. Csendesedjünk el, hogy imádkozni tudjunk. Kicsit azt kérem, mindenki gondolja át a saját élethelyzetét, szituációját, és gondolja meg, hogy marad az emberi okoskodás, filozofálgatás, elemezgetés mesdjéjén, vagy megadja magát Istennek, és megérti, hogy lehajolt az Isten, Jézus Krisztusban eljött. Tanításában hazahív, megtérésre hív, bűnbánatra hív, megoldást kínál, a kereszt halálában a bűneinkért szenvedett, bebizonyítva Isten szeretetét, és bűngyűlöletét, igazságosságát, hogy a mi bűneinkért Krisztus sújtotta, hogy nekünk megbocsáthasson, mert Isten igazságos, ezért a bűnnel közösséget nem tud vállalni. Ugye más megoldás nem volt, ezért Krisztus vállalta érted és értem, mint tiszta és ártatlan a szenvedést, és az élet útján az ő tanítása szerint járva megtapasztalta, hogy az ő terhe könnyű, fölszabul az ember lelke szíve, és az ő igája gyönyörűséges vagy boldogító, megtölti az embert reménységgel, örömmel, a szabadulásnak az örömével, és fellélegzik az ember szíve szelleme. De legyünk egy kicsit csendben, és kiki gondolja végig, hogy most hol tart ezekben.